Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 133. Zsoltár első versét. A 133. Zsoltár első verse így kezdődik: ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 238. dicséretet. A 238. dicséretnek az első 4 versét énekeljük. A 238. dicséret első verse így kezdődik: Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Megvallottuk most neked, hogy te vagy a teremtő Istenünk, de te vagy az édesatyánk is nékünk. Vallhatjuk ezt Jézus Krisztusért, aki eljött erre a földre, hogy bennünket átöleljen, és elhozza nekünk az Isten szeretetét. Tudod nagyon jól, hogy sokszor milyen szeretet ínségben élünk, és várjuk azt tőled is, hogy megnyíljon az ég, és közel gyere hozzánk, átölelj bennünket, és megmutathass nekünk, milyen a te szereteted valójában. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet, mindazokat, akik most eléd jöttek a hétköznapokból, az elmúlt hét fáradalmaiból, harcaiból, örömeiből. És hitünk szerint azért állunk most itt előtted, hogy ne csak emberi szó hangozzék fel, hanem olyan ige szólaljon meg, amelyik irányt mutat nekünk, amelyik lelkünket táplálja, amelyik megerősíti a konfirmációra készülő családok életét. Köszönjük azt, hogy minden gondunk, minden bajunk előtted lehet. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki jobban ismersz minket még önmagunknál is. És tudod nagyon jól, hogy éppen mire van szükségünk. Köszönjük, hogy szükségeinket te töltöd be. Szólíts hát meg bennünket. Add, hogy lelked, szíved érzése, indulata, értelmed, bölcsessége, hadd járjon át minket. Így áld meg most Isten tiszteletünket, készülődésünket pünkösd ünnepére, az úrvacsorára és a konfirmációra. Jöjj hát, Szentlélek, Úristen, és mutasd meg jelenlétedet itt mi közöttünk. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Testvéreim, az élő Istennek üzenetét Lukács evangélium a 8. részéből olvasom, a 22. verssel kezdődő és a 25. verssel bezáródó ige szakaszból. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk. Menjünk át a tó túlsó partjára. És elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Oda mentek hozzá, hogy és felébresztették, így szóltak, Mester, Mester, mindjárt elveszünk. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Ekkor ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ő pedig megrettentve és csodálkozva mondogatták egymásnak. Hát ki ez, hogy a szeleknek és a vizeknek is parancsol, és azok mind engedelmeskednek neki. Foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai Isten tiszteletünkön, ahol szeretném folytatni azt, amit a múlt héten elkezdtem, Jézus bemutatásának sorozatát, történetét. A múlt héten azt gondolom, mindannyian megtanultuk, hogy Jézus Krisztus az ajtó, akin keresztül beléphetünk Isten világába. Ő a jó pásztor, aki elvezet minket abba a biztonságos hazába, amelyet a Biblia atyai házként ír le nekünk. Elhangzott az is, hogy ebből a csodálatos lehetőségből csak mi önmagunkat tudjuk kizárni, azzal és kirekeszteni azzal, hogy a mi lelkünk és életünk, és direkt mondom így, bejárati ajtaját zárva tartjuk ezelőtt a Jézus előtt, aki kopogtatva, minket szólítgatva, keres már régóta bennünket. Azzal fejeztük be, hogy Jézus a mi ajtónk előtt áll és zörget, és aki megnyitja ő előtte azt, ahhoz bemegy, vele vacsorázik, vagyis közösséget vállal ő vele. Ma innen szeretném folytatni Jézus bemutatásának történetét a felolvasott ige alapján, amely látszólag egy a sok csodákat leíró történetek közül. Ám ha a leírásban, és ezt szeretném hangsúlyozni, a leírásban talált képeket értelmezzük és elemezzük, akkor megláthatjuk azokat az összefüggéseket, amelyeket ma az élő Isten üzenni szeretne nekünk. Mielőtt azonban ezt részletesen kifejteném, a megértés véget és az elgondolkodás, az elmélyülés véget, hadd tegyek föl ma egy kérdést nektek. Azt gondolom, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Miért nem tudsz hinni Jézus Krisztusban? Mi az, ami visszafog téged? Miért nem tudsz hinni abban a Jézus Krisztusban, akit valamilyen szinten, de jól ismersz, hiszen tudod, hogy karácsonykor született, tudod, hogy eljött erre a földre, tudod, hogy a keresztény világ az ő születését ünnepli, az ő halálát ünnepli, húsvétkor. Minden ige hirdetés arról szól, hogy ez a Jézus Krisztus az, aki elvezet bennünket az Istenig. Hát gondoljuk végig együtt. Miért nem tudsz hinni Jézusban? Azért fogalmazom most ezt direkt így, mert biztos vagyok benne, hogy akik most itt vagyunk, itt ülünk, hiszünk Istenben. De miért nem tudunk hinni Jézus Krisztusban? Mindannyian tudjuk azokat a pontokat, amelyeket az egyház hirdet, amelyeket talán kívülről éneklünk. Jézus az egyház fundamentuma. Minden imádságban elhangzik ennek a Jézusnak neve. Nincs olyan ige hirdetés, ahol ne ő rá hivatkoznának. Minden alkalommal, amikor elmondod a mi atyánkot, azt az imádságot mondod el, amit ő tanított minékünk. Jézus Krisztus nélkül nincs kereszténység. Miért nem tudunk akkor hinni benne? Nem tudom, merted-e már egyszer is megfogalmazni magadnak ezt a kérdést, próbáltál már erre válaszokat találni, hiszen templomba járó, hittanra járó és egyéb hasonló emberek közösségeként ülünk itt. Testvéreim, azért fontos ezzel szembenézni, és ezt most bátorításként mondom nekünk, hogy nehogy az életünk egy olyan helyzetbe kerüljön egy adott pillanatban, mint amilyen helyzetbe kerültek ezek a tanítványok. Hogy kiderül, hogy kevés a hitünk. Kiderül, hogy nem tart meg a hitünk. És kiderül a legdrámaibb, hogy nincs is hitünk. Nagyon sokszor találkoztam már azzal a jelenséggel, és saját életemben is átéltem, amiről itt az ige beszél, hogy a hite csak addig tart valakinek, amíg az élete egyszer viharba nem kerül. Addig ő mindenben hisz, Ő mindent elfogad, mindennel egyetért. De ha egyszer is lecsap rá a vihar, ahogy a felolvasott történetben szólt az ige, akkor ugyan odáig jut, ameddig a tanítványok. Jaj, Uram, elveszünk. Az világosan látszik, hogy a tanítványok akkor kerülnek ebbe a lelki állapotba, amikor ők is érezték, hogy önmagukat már nem tudják megtartani. Nem véletlenül, hogy Lukács evangélista leír, hogy nagy veszélyben voltak. Addig ez a kérdés nem kérdés senki életébe, ameddig úgy gondolja, hogy ezt a vihart én egyedül átvészelem. Én ezt a vihart majd valahogy megúszom, majd valahogy kievickélek a túlsó oldalra. De mikor eljön a nagy veszély pillanata, sokszor vagyunk úgy, és ebből az igéből is világosan kiderül, hogy amikor egy olyan élethelyzetbe kerülünk, ami az erőinket meghaladja, akkor próbálunk kapaszkodókat találni. Olyankor még a hitet is előhúzzuk valahonnan, mint utolsó szalmaszálat. Nem, ad helyezzek valamit a szívedre. És ez egy csodálatos üzenet. Jézus nem szalmaszál szeretne lenni az életedben. Hanem ahogy a múltkor is elhangzott, és már részletesen kifejtem, a társad, az elhagyhatatlan, nélküle elképzelhetetlen társad egész életedben. Nézzük hát meg, mire is tanít meg bennünket ez az ige. Az első üzenet, testvéreim, hogy Jézus állandó társa akar lenni a mi életünknek. Így olvastuk, történt egy napom, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt. Ebből a mondatból rögtön az derül ki, hogy Jézus a tanítványaival együtt ül bele abba a hajóba, amiről tudja, hogy viharba fog kerülni. Egy olyan viharba, amelyről még a tanítványok nem tudnak, és nem is sejtenek. Azt gondolják most is, mint máskor, beülünk a hajóba, és elindulunk, és átmegyünk a túloldalra. Nem volt alaptalan ez a gondolat. Hiszen mindannyian hajózásban jártas emberek voltak, és ezt az utat százszor megtették már. Ismeritek, amikor az életbe jönnek a rutin feladatok. Ó, ebből semmi nem. Ezt simán megoldom. Azt egyszer csak valami megakad. Egyszer csak valahogy megakad ez az egész folyamat, és nem tudok tovább lépni. Azt gondolták, hogy eltelik egy pár óra, és simán kikötnek a túlsó oldalon. De most nem így alakult. Ez sem véletlen, hogy van leírva. Lecsapott rájuk a vihar. Kerültünk már mindannyian viharba. Tudjuk milyen, amikor az lecsap. És váratlan. És az ember tehetetlen. És nincs rá felkészülve. És nem gondolta, hogy ebből ekkora vihar lesz. Ebből a mondatból kiderült, testvéreim, hogy Jézus csak azért ült be velük a hajóba, mert ő tudta, hogy jön a vihar. Emlékezzetek rá, milyen sokszor olvassuk azt az evangéliumban, hogy előre küldi őket. Menjetek át a túloldalra, majd megyek utánatok. Menjetek át a túloldalra, majd a vízem járva, oda megyek hozzátok. Most nem ez történik. Együtt beülnek a hajóba. Nem véletlen. Jézus együtt akart lenni velük a viharba. És most figyeljetek, hogy legyen esélyük a nagy veszélyben. Legyen esélyük a nagy veszélyben. Ezért fogalmaztam meg, testvéreim, így az első üzenetet. Jézus azért akar társad lenni. Azért akar, mondjam így, az életed hajójába beülni. Mert tudja, hogy viharba fogsz kerülni. Tudja, hogy nagy veszélyben vagy. Tudja, hogy erőd feletti utad lesz. Tudja, hogy kikerülhetetlenül előbb-utóbb lecsap rád a vihar. És csak egy megmenekedésed van. Ha ott van veled. Így tehát nekünk fontos, hogy ő ott legyen. És fontos ezt megérteni, testvéreim, mert viharai mindenkinek voltak már és lesznek. Fiataloknak, gyereknek, időseknek egyaránt. Gondoljátok csak végig, milyen óriási vihar van az életünkben, amikor elveszítünk valakit, aki oly fontos volt nekünk. A bárattól tombol, viharosan háborog ilyenkor az ember lelke. Hogy vehette el az Isten? Milyen vihar cibálja a lelkünket, amikor egy döntés előtt állunk, és képtelenek vagyunk dönteni. A félelemtől, a bizonytalanságtól hullámzik, tajtékzik a lelked. És nem tudsz aludni, ideges vagy. Félsz a jövendőtől. Milyen vihar van bennünk, milyen villámok cikáznak bennünk, amikor megbántanak és összetörnek minket. Bánat, keserűség, harag, a tehetetlenségtől ismerős érzés, amikor már átmész szinte gyűlöletbe. Tépi a lelkedet a félelem. Milyen sötétté tud válni fölöttünk az ég, mikor szégyellünk valamit. Amikor olyat követtünk el, ami megbocsáthatatlan, és visszafordíthatatlan. Érted már, Jézus miért akar veled együtt elindulni a túloldalra? Mert ő tudja, mi vár rád. Testvéreim, Jézus így tudja garantálni a megmenekedésedet. Hogy a nagy veszély ne legyen úrrá rajtunk. Igen ám, de ha ez mind igaz, akkor hogyan lehetséges az, hogy azt olvassuk, hogy ez a Jézus, miközben ezek ott szenvednek, szerencsétlenek bent a viharba, alszik a csónakba. Testvéreim, a második üzenet itt van elrejtve. Jézus tudja, hogy ennek a viharnak meg kell történnie. Meg kell történnie, ezen át kell menniük a tanítványoknak. Ám azért van ott, hogy ne veszítsék el őket. Nagyon sokat gondolkodtam, hogyan mondhatnám ezt el. Úgyhogy a gyerekeinknek és fiataljainknak és mindannyiunknak érthető legyen. Mert ez egy nagyon nehéz igazság. Mi az, hogy egy viharnak meg kell történnie az életemben? Nem azért van az Isten, hogy pont ne éljek át viharokat. Nem azért érdemes Jézusban hinni, hogy az életem kikerülje a viharos helyzeteket. Nem pont az a reménység, ha az Istennel együtt vagyunk, akkor ezek a viharok valahogy elkerülnek engem. Hadd mondjak egy példát az életemből. Ha már elmondtam, és tudom, hogy egy párunknak elmondtam, akkor ne haragudjatok érte. 1997-ben kiderült rólam, hogy csecsemőrít daganatom van. Érthetetlenül álltam 25 évesen Jézusban hívő emberként, szolgáló emberként, hogy hogyan jöhet az életembe egy ilyen vihar. Több orvos barátom is aggódva keresett föl, de próbáltak bátorítani, hogy ne törjél össze, majd a szövettan megmutatja, arra készülj, lesznek szövődmények. Az egész család térdre állva könyörgött. Imádkoztunk. Ugyan ezek a kérdések fogalmazódtak meg bennünk. Hol vagy Jézus? Miért van vihar az életemben? Miért kell ezen keresztül menni? Én akkor annyit megfogadtam. Ha egészségesen kijövök, és tudok járni, akkor utána elmegyek teológiára. 98-ban így ültem be a teológia padjára. 26 évesen. És tudjátok, mire én megértettem, hogy mindennek azért kellett megtörténnie. Mert Jézus tudta, hogy lesz ez a vihar. Tudta, hogy az életemben ez be fog következni, mint hogy a te életedről is tudja. De azt akart, hogy ne légy egyedül. Ne veszítsen el. Hanem elérd azt a célt, ami a túlsó oldal, amiért most itt állhatok előttetek. Jézus már akkor is ott volt velem, és ott volt veled a viharban. És bár azt gondoltad, jogosan, félelmekkel, kétségbe esettel, hogy alszik, és nem törődik velem, csak azért menekültél meg. Mert ő akkor ott beszállt az induló csónakodba. Tudom, hogy azt szeretnénk, hogy elkerüljön bennünket a vihar, de nem fog. És abban reménykedhetsz, arra építsd az életed. Ha ebben a Jézusban hiszel, soha nem fogsz egyedül hánykolódni a nagy veszélyben. Őt sem került ám el a vihar. Emlékeztek a Gecsemáné kertbeli imádságára? Angyal kellett, hogy megerősítse. Emlékeztek a Golgota keresztjén elmondott imádságára? Az Atya kezébe kellett letenni a lelkét, hogy megnyugodjon. Téged sem fog elkerülni, és tudja, hogy miért kell, hogy megtörténjen, de nem leszel egyedül benne. És hadd mondjam a konfirmációkra a készülőknek, hogy ezt szeretném valahogy a szívükbe, a lelkükbe valahogy úgy beletenni, hogy soha el ne feledjék. Bármi fog történni az életetekbe. Lesz egy pont. Lesz egy áldó ige. Lesz egy Jézus Krisztus, aki ott lesz veled. Nagy veszélyben mindenkor. És végül tegyük fel azt a kérdést, hogy mit is tegyünk, ha már viharban van az életünk, vagy viharba kerül mindezek után. A válasz nagyon egyszerű. Fordulj a hajódban lévő Jézushoz. Azt olvastuk, hogy a végső veszélyben oda mentek hozzá, hogy felébresszék. És így szóltak, Mester, Mester, elveszünk. Végre rájöttek a tanítványok, mit kell tenniük. Nem küzdeni a viharral, mert úgyis legyőzi őket. Nem a vizet merni a csónakból, mert az már úgyis megtelt. Nem a foltokat vagy a lukakat valahogy befoltozni. Hanem a dolga ennyi, ennyi lesz a tied is. Menj oda Jézushoz, ha ott van veled, és ébreszt fel. Mondd neki, hogy Mester. Nekik nem egyedül kell megküzdeni a maguk viharával, ahogy neked sem, mert úgysem tudod legyőzni. Rájöttek arra, hogy ebben a hajóban nincsenek egyedül, hanem ott van velük Jézus. És egy picit gondold végig, kérlek az életedet, hogy megértsd, mennyire nem voltál eddig egyedül. Mennyire nem magad küzdötted le a legyőzhetetlen tűnő viharaidat. Rájöttek, hogy nincsenek egyedül. Rájöttek, hogy nem képesek legyőzni ezt a vihart. És nagyon fontos ez a felismerés. Először azért, mert ilyenkor le kell küzdeni az embernek a büszkeségét. Nagyon furcsán vagyunk ám bekötve testvérei. Az ember valahogy meg akarja mutatni legvégsőkig. Én bírom. Én kemény vagyok. Én majd legyőzöm. Én majd összeszorítom a fogamat. Nem kell egyedül küzdeni. És ez a második. Mert értsd meg végre, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül a hétköznapokban. Nem vagy egyedül az életedben, mert ez a Jézus Krisztus ott van veled. És a harmadik, ne légy rest, merj segítséget kérni tőle. Kapaszkodj, mondd neki, ugye össze tudod kulcsolni a kezed, bárhol, bármi. Ha kinyílik a lelked, ugye tudsz hozzá könyörögni. És annyiszor elmondtam már, nem kell szépen, őszintén, tisztán, lélekből. És figyeljétek meg, ez a Jézus nem azért szidja le a tanítványait, mert féltek, mert viharba került az életük, mert gyöngék voltak, és nem tudták legyőzni a veszedelmet. Nem hányja a szemükről, hogy magatok erejéből ennyire jutottatok. Nem tudtátok lecsendesíteni a tengert, nem tudtatok túllépni a viharos tengeren, nem hagyja el ilyen mondat Jézus száját. Jézus csak azt kérdezi meg tőlük, hol van a ti hitetek? Azt jelenti, ennyire bíztok bennem. És attól féltek, hogy amikor ott vagyok veletek, elveszhettek. De ezt is figyeljétek meg, mikor teszi. Amikor már csönd van. Amikor lecsillapodik a víz, Eltűnnek a felhők a fejed fölül, és már nem sötétség, hanem világosság ragyog be. Mert meg akar tanítani. Társad szeretnék lenni, hogy az életed menedéke, biztonsága én legyek. Hadd fejezzem be azzal, ha Jézus azt mutatta meg nekünk, hogy miért szeretne társunk lenni. Azért, mert ő már tudja, hogy mikor és milyen viharba fog kerülni az életed. Azt szeretné, hogy ne egyedül küzdj. Ne egyedül küzdj a habokkal, amikor elér téged a vihar. Szeretne veled együtt lenni. És szeretne téged biztonságba tudni. Elharagudjatok, nem tudom másként megfogalmazni. Buta az az ember, aki erre azt mondja, ez nekem nem kell. Inkább küzdök egyedül, inkább maradok büszke, inkább killódok, de nem kell az ő segítsége. Hálásan köszönd ezt ma meg neki. És csak annyit kérj, ennyi múlik ám az egész. Gyere az életembe, légy az életem része, és ne hagyj el soha többé, mert a tiéd szeretnék lenni. Imádkozzunk! Köszönjük a figyelmeztető, de mégis bátorító, határozott, de mégis mentő szeretettel teljes szavaidat. Azt a szót, amelyet te üzentél ma nekünk, amelyet oly régóta fogalmazol, hogy mi megértsük. Nem arra rendeltetett az életünk, hogy önmagunkkal, az életünkkel küzdve, sokszor kínlódva éljük le az életünket, hanem arra születtünk erre a világra, hogy téged megtalálva, téged szeretve, áldással, erővel éljük végig az életünket. Hogy amikor jönnek a viharok, akkor ne egyedül próbáljunk meg küzdeni, ne keseredjen bele a lelkünk, hanem ha tudjunk úgy beléd kapaszkodni, hittel bízni, hogy te bármikor lecsendesíthesd a bennünk, körülöttünk zajló viharokat. Köszönjük ennek az igének tiszta és világos, kristálytiszta tanítását. Te tudod, hogy tudunk-e hinni benned. Munkálkodj bennünk, hogy tudjunk bízni, hogy értsük meg, nem a véletlenek, nem a sor szeszélye játszik velünk, hanem te próbálsz bennünket megmenekíteni az örök életre. Kérünk az előttünk álló ünnepért, hadd éljük át szent lelked jelenlétét, pünkös csodáját, az úrvacsorában, az Isten tiszteleteinken, a konfirmációban. Hadd hozzuk eléd gyermekeinket, a felnőtteket, akik most konfirmálnak, akik majd kiállnak ide az úrasztalához, és a te áldásodat kérik. Hadd érezzék meg a te jelenlévő valóságodat. hogy nem emberek mellett, nem csak emberek mellett, egy közösség mellett mondtak igent, hanem igent mondhattak arra, amit te már réges-régen kimondtál az ő életük felől, hogy ők a tiéd. Áld meg gyülekezetünket, kérünk betegeinkért, és őrizd meg minket. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. És néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Hétfőn megszokott időben, 18 órakor tartjuk online állítatunkat. Ünnepi hétvégénken, Pünkösd hétvégén, vasárnap délelőtt 11 órakor tartunk urvacsorás istentiszteletet. A járványügyi helyzet miatt kiskelyhes urvacsora lesz, ugyanúgy, ahogy volt a múltkor is. Ki fogjuk tenni a kenyérdarabkákat, mindenki magának fogja elvenni, és a kiskelyhet is maga fogja elvenni. Jöjjünk és éljünk a szentséggel, az urvacsora lehetőségével, kegyelmével. Kérem a gyülekezetet, hogy Pünkösd első napján 11 órakor jöjjünk templomba, és legyünk itt, éljünk a szentségekkel, hiszen Istennek legyen hála, következő nap Pünkösd hétfőjén 11 órakor konfirmációs ünnepi istentisztelet van, ahol reményeink szerint 14 testvérünk fog fogadalmat tenni. Mivel ők maguk is elég sokan vannak, és családtagjaik, ezért azt szeretném kérni a gyülekezettől a járványügyi helyzet miatt, hogy azon a vasárnapon csak minimálisan, akik a konfirmándusokhoz tartoznak, azok jöjjenek el. Ne arra gondoljatok, hogy ezt kell kérnem, de tudjátok nagyon jól, hogy még a járvány itt van rajtunk, így is jócskán tele lesz a templom, hétfőn a konfirmációs istentiszteletem. Természetesen azt is online fogjuk közvetíteni, mint ahogy minden alkalmunkat is. Kérem a konfirmandus szülőket és a konfirmációra készülőket, miután kimentünk a templomból, a gyerekek menjenek be az udvarra, a gyülekezeti terembe, és a szülők felnőttek, felnőtt konfirmandusok is, utána jöjjünk vissza ide a templomba, egy rövid szülői értekezletet hadd tartsunk meg. Előre is köszönöm. Záró énekünk a 471. dicséret. A 471. dicséretnek énekeljük az első és második versét. A 471. dicséret első verse így kezdődik: Felbarátim, drága Jézus, zászlaja alatt. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.